Békesség néktek, az én békességemet adom néktek. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, és ne féljen. Ámen. Kedves testvéreim, vasárnapi gyülekezet, énekeljük Isten tiszteletünk elején a 23. Zsoltár első versét. A 23. Zsoltár első versét, mely így kezdődik, az Úr én nékem, őriző pásztorom. Gyülekezet foglalja el helyét, és folytassuk Isten tiszteletünket, magasztaljuk az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Isten dicsőségére énekeljük a 168. dicséretünk első és második versét. Az első vers így kezdődik, ó Atya Isten, irgalmas nagy Úr.
Thank you. Sárikám, mi rossz van ebben? Hisz eddig is azok voltatok, és Joli, mert bocsánatot kért tőled azért, mert nem hívott meg a szülinapjára.
Hát persze, mert akkor még azt mondtam, hogy pont akkor a nagymamáikhoz utazunk. De hogyha még egyszer megkérdezett volna, megmondtam volna, hogy változott a program. Á, nem is akarta, hogy ott legyek.
De Sárikám, gondolod, hogy jól van ez így? Régi sérelmet tartod, hordozol magadban. Ugyanazt teszed, mint Lati. Fölkaparod a sebedet, pedig akkor sosem gyógyul be, sőt, fertőzés is kerülhet bele. Végül is Jolival már elég régóta barátnők vagytok, nem?
De, azt hiszem igazad van. Én is úgy tettem most, mint Lati.
Te is megváltod az ujjadat?
Nem, én a szívemet, de se jó kifejezés, inkább az érzéseim sérültek. És nekem is azért nem gyógyultak, mert mindig azokkal foglalkoztam.
De nekem már nem érzik. Talán majd a tiédig begyógyul, Sári.
Egész bizonyosan.
Látod, Lackó, tőled is lehet tanulni. Azt hiszem igazad van, a sértett önérzet rossz tanácsokat ad. És még meg kell tanulnom az aranymondást, amiben, ha jól emlékszem, ilyesmiről van szó. Hozom a Bibliámat. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen. Ahogyan az Úr megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Jaj, mama, úgy szégyellem ezt a buta önérzeteskedést. Én nem akartam, vagy nem tudtam megbocsátani Jolinak. Holnap meg is mondom neki.
Tudod mit? Nem lakik olyan messze. Menjél hozzá még ma.
Jó, megyek.
Műsora után folytassuk Isten tiszteletünket a már megkezdett 168. dicséretünk 3. és 4. versével. A 3. vers így kezdődik: nagy jóságodra méltó nem vagyunk.
Thank you.
halljátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét az új szövetségből, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetéből. A 11. fejezet első 12 verséből. A 11. fejezet első 12 versében eképpen szól Istennek igéje. A hit pedig a remélt dolgokban való bizodalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanúbizonyságot a régiek. Hit által értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hit által ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Káin, és ezáltal nyert bizonyságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonyságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hite által még holta után is beszél. Hit által ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hit által kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és a hitből való igazság örökösövé lett. Hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy elinduljon arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva, hova megy. Hit által költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel. Mert várta azt a várost, amelynek szilárd az alapja, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hit által kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a föveny, amely megszámlálhatatlan. Isten áldása legyen az ige hallgatásán, befogadásán és megtartásán. A gyülekezet foglalja el helyét, és emeljük fel szívünket, fohászkodjunk a mi Urunkhoz. Mennyei édesatyánk, hálával tekintünk e mai napra. Hálával tekintünk, mert számunkra a legfontosabbat adod a mi szívünkbe. Látod azt, hogy mi emberek mindig a példákat keressük magunk előtt. Látod, hogy mi is, mindannyian, újra és újra példát keresünk arra, hogy egy-egy helyzetet hogyan oldjunk meg. Hogyan legyünk jó szülők, hogyan legyünk jó gyermekek, hogyan legyünk jó munkatársak. És most te mégis elénk adod mindazt, hogy hogyan lehetünk jó gyermekeid. Olyan gyermekeid, akik benned bíznak. És elénk adod így a hitnek példaképeit. Azokat az embereket, akik ugyanúgy, mint mi is, elbukunk a mindennapokban. És ugyanúgy, mint mi is, hozzád újra visszatérünk, újra pohászkodunk, újra megalázzuk magunkat. Köszönjük ezt a csodát. Nem természetes, hiszen ezért a csodáért te a gyermekedet adtad, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy te ilyen atya vagy a mi számunkra, akinek még a saját fia is, mint egy áldozat volt arra, hogy mi élhessünk. Kérünk, hogy add meg számunkra ezt az életet, és hogy ehhez az élethez a te ígéd vezessen bennünket, a te ígéden keresztül jussunk el hozzád. Köszönjük, hogy akkor is eljuthatunk hozzád, amikor tragédiák érnek bennünket. Olyan tragédiák, amelyekre nem is gondoltunk. Köszönjük, hogy a betegekkel vagy, és adsz nekik kitartást, adsz nekik hitet, hogy ugyanúgy tudjanak fohászkodni hozzád, mint eddig. És kérünk, hogy ha te jónak látod, és adsz számukra gyógyulást, akkor ugyanilyen hálával is tudjanak bizonyságot tenni rólad. Ilyen hálával tudjanak megdicsőíteni téged, amivel az ő nyomorúságukban is segíted őket. Te látod azt, mennyei édesatyám, hogy az új év, az új tanév, mind szülőknek, mind gyermekeknek újabb és újabb feladat. Hálásak vagyunk azért, hogy a kegyelmi időben hozzád fordulhatunk, és veled együtt kezdhetjük meg ezt a tanévet. Kérünk, hogy mint ahogy ebben az órában, úgy az év többi szakaszában is tudjunk hozzád fordulni. Egyenként is, ami családi gondjainkkal, mi gyermekek is oda tudjunk hozzád fordulni, hogy a terhek, amelyeket kapunk, azokat el tudjuk viselni. Kérünk most, hogy add a te szent lelkedet, hogy megértsük a te üzenetedet, azt az üzenetet, amely számunkra az életnek kenyere. A te háromszor szent nevedért kérünk, hogy légy velünk, és áldj meg minket. Ámen. Az ige hirdetés hallgatására készüljünk a 466. dicséretünk első versével, mely így kezdődik: rád tekint már hitem, megváltom Istenem.
Testvéreim, szeretett gyülekezet, azt az igét, amelynek alapján Isten szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok tenni most ezen a tanévnyitó Isten tiszteleten, a zsidókhoz írott levélből olvasom, a 11. fejezetből, a 23. verstől a 26. versig terjedő szakaszból. Hitáltal rejtegették Mózest születése után a 3 hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább választotta az Isten népével együtt a sanyargatást, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét. Mivel nagyobb gazdagságnak tartotta Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Eddig Isten írott igéje. Mindnyájan tanúi voltunk már bizonyára olyan beszélgetésnek, amelyben az egyik fél így kezdte bizonyos cselekedete megmagyarázását. Azt hittem, hogy... Iskolákban úgy gondolom, ez különösképpen is előfordul, amikor a tanuló nem készül el igazán az órára, és aztán jön a magyarázat, azt hittem, hogy... És nem egyszer hangzik el ez a válaszra, hinni a templomban kell. Mostani bibliai szakaszunkat, a zsidókhoz írott levél 11. fejezetét elolvasva, láthatjuk azt, hogy a valódi hitet, a bibliai hitet, tehát az Úrba, az élő Úrba vetett hitet azonban nem lehet a templom falai közé bezárni. Az meghatározza a családban, a munkahelyen, az iskolában, a társadalomban való jelenlétünket. Mózes szülei, és Mózes életében is, akikről most olvastunk itt, ebből a 11. fejezetből, ezt figyelhetjük meg. Így hangzott az ige, Mózes szülei hitáltal rejtegették Mózest születése után 3 hónapig, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Végterhes időben jött pedig a világra Mózes. Hogyha az Ószövetségből Mózes 2. könyvét elkezdjük olvasni, akkor megbizonyosodhatunk e felől. Az akkori egyiptomi uralkodó ezekkel a szavakkal fordult népéhez, lám, az izraeli nép az nagyobb és erősebb, mint mi vagyunk. Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. Ezért az egyiptomi fáraó a zsidók fölé munkafelügyelőket rendelt, hogy kényszermunkával sanyargassák őket. Mennyi jobban sanyargatták őket azonban, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek. Ezért még kegyetlenebbül bántak velük, és még keményebb munkára fogták be őket. Majd pedig arra akarta kényszeríteni a fáraó, a bábákat, akik a szüléseknél segítkeztek, hogy amikor zsidó asszony mellett állnak, és az fiú gyermeket szül, akkor azt öljék meg. Ezek a bábák azonban nem akartak gyilkossá válni. Sekkor adta ki azt a kegyetlen parancsot, ha fáraó a népnek, minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben. Normális ember nem vállal ilyen körülmények között gyermeket. Úgy gondolom, nem tévedek. Hogyha azt mondom, hogy közülünk, kortársaink közül nagyon sokan, hallva ezt a történetet, valahogy így, ehhez hasonlóan reagálnának rá, akkor hát Mózes szülei felelőtlenek voltak. Nem. Pontosan ebből az igéből is, amelyet a zsidókhoz írott levélből olvastunk, láthatjuk, nem felelőtlenek voltak, hanem Istenben bízó emberek. Hitáltal rejtegették Mózest. És mert Istenben bízó emberek voltak, vallották azt is, amit aztán később a Zsoltáros így fogalmazott meg a 127. Zsoltárban, Bizony az Úr ajándéka a gyermek, az anyami gyümölcse jutalom. Istentől kapták a gyermeket, így fogadták el. Isten ajándékaként, és így tudták azt, bizonyosak voltak abban, hogy nyilván nem véletlen az sem, hogy éppen akkor kapták ezt a gyermeket. Prédikátor könyvében olvashatjuk azt, hogy mindennek megvan a maga ideje. Ennek a gyermeknek éppen akkor kellett születnie. És éppen fiúnak kellett születnie. Pedig, hogyha kislány lett volna, akkor nem lett volna veszélyben az élete. Istennek nyilván terve van ezzel a gyermekkel. Mi pedig, gondolhatták Mózes szülei, semmiképpen sem szeretnénk azt, hogy miattunk ne válhasson valóra Istennek a terve a gyermek életében. Hogy is érezték volna Mózes szülei tehernek a gyermeküket? Pedig biztos, hogy akkor, abban az időszakban különösképpen is sok fejtörést okozhatott nekik. Pontosan amiatt, ami már itt elhangzott. Mit csináljunk vele? Hogyan védjük meg ebben a nehéz helyzetben? Hová rejtsük el? Hiszen a fáraónak az emberei bármikor lecsaphatnak rá. Hogy is érezték volna tehernek a gyermeket, amikor szép is volt ez a gyermek? Szívet melengető a Szentírónak ez a megjegyzése, hogy mert látták, hogy szép a gyermek. Benne lehet ebben az is, hogy valóban szemed gyönyörködtető kisfiú volt Mózes. Csillogó, tekintetű, kedves arcú kis csecsemő. De minden bizonnyal az is benne van, amit minden igazi szülőnél megfigyelhetünk. Az én gyermekem szép. Igazából azért szép, mert az enyém. És lehet, hogy a valóságban nem olyan bájos a kis arca, lehet, hogy nem ő a világ szépe, de nekem akkor is ő a legszebb. Mózes szülei úgy fogadták hát el ezt a megszületett gyermeket, mint Isten ajándéka. Egyben azt is tudták minden bizonnyal, hogy bár ők kapták ezt a gyermeket, de az igazi tulajdonos az az Isten, aki megteremtette, aki az életet adta neki. Hitáltal rejtegették hát ezt a kisfiút, ezek a szülők. Hitáltal cselekedtek Mózes szülei, és ezt is olvastuk itt az ige szakaszunkban, ezért nem féltek a király parancsától, mert az Úrra, a mindenható Istenre bízták saját magukat is, de a kicsi gyermeküket is. Csodálatos áldása ez az Úrba vetett hitnek. Megszabadít ez a hit az emberektől való félelemtől is, meg egyáltalán mindenféle félelemtől. Mennyire elfog bennünket szülőket, nem egyszer az aggodalmaskodás. Mi lesz a gyermekünkből, mi lesz vele? Különösképpen is, amikor a sok riasztó eseményt látjuk magunk körül itt ebben a világban. Hová, mire nő fel ez a gyermek? Itt kell tisztességesen szembenéznünk azzal a kérdéssel, hisszük-e, hogy Isten mindenható Úr, és fölött áll embereknek, hatalmasságoknak, a természet erőinek, a bennünket érő eseményeknek, mindennek fölött áll. És készek vagyunk-e így bízni rá magunkat is, meg a gyermekeinket, a szeretteinket is. És a harmadik gondolata ennek az ige szakasznak most ezen a mai istentiszteleten számunkra, az igazából kimondva, leírva nincs ott ezekben az ige versekben. Mégis valamiképpen benne van. Méghozzá abban, amit aztán Mózesről olvashatunk. Ugyanis Mózes döntéséhez, ahhoz, hogy inkább választotta az Isten népével való együtt sanyargatást, mint Egyiptom kincseit, ahhoz a szülők példája, a szülők élete is hozzájárult. Nekik is szerepük volt ebben. Mózes második könyvéből, ahol Mózes története le van írva, megtudhatjuk, hogy végül is a kicsi Mózest ugye 3 hónap után beletették egy gyékény kosárba, kivitték a Nílus folyó partjára, és ott elrejtették a sás közé. A fáraó lánya volt az, aki megtalálta, és aki végül is úgy határozott, hogy magával viszi. Azonban a mindenre odafigyelő szülők a kis Mózesnek a nővérét elküldték, hogy figyeljen meg, mi történik a kis testvérével. És aztán ez a szemfüles leányka odaállt a fáraó lánya elé, megkérdezte, hogy nincs-e szüksége egy szoptatós rajtára, és amikor a fáraó lánya azt mondta, hogy de, akkor rögtön ajánlotta a saját édesanyjukat. Vagyis a kicsi Mózes egy időre visszakerült a szülői házba, és valószínűleg ez nem olyan rövid időszak volt, mint amennyi szokott általában ma lenni a szoptatás időszaka egy gyermek számára. Mert akkor évekig is eltartott ez az időszak. Gondolhatunk itt az Ószövetség egy másik alakjára, Sámuelre, akiről azt olvashatjuk, hogy Isten az Úr szolgálatára ajánlotta őt. És ő is addig volt otthon, amíg az édesanyja el nem választotta, és aztán elvitte a silói szentélybe, hogy valóban az Urat szolgálhassa. Nos, Mózes is biztos, hogy hosszabb ideig volt otthon a szüleivel együtt. És ez alatt az időszak alatt, ahogyan növekedett, ahogyan az értelme egyre jobban kinyílt, biztos, hogy elmondták a szülei neki azt, hogy ő hogyan maradhatott életben. És így rácsodálkozhatott Istennek a hatalmára, rácsodálkozhatott Istennek a szeretetére, arra, hogy így számon tart engem a mindenható Isten. Rácsodálkozhatott ugyanakkor szülei hitére is. Azaz nem csak hallott Istenről, a szüleitől, hanem azt is láthatta, hogy a mindennapokban mit jelent ez, hogy Istenre figyelve élek, hogy van közösségem, kapcsolatom az élő Istennel. Mit jelent a hit a hétköznapokban? Én is olyan családban nőhettem föl, ahol kicsi koromtól kezdve hallhattam Isten igéjét. Olyan családban nőhettem föl, ahol nem csak hallhattam Istennek a szavát, hanem láthattam én is azt, hogy mit jelent hitből élni. Istenbe vetett hittel megélni a mindennap küzdelmeit. Sokan tudják, úgy gondolom, azt, hogy az édesapám kántor volt. Annak idején a szocialista rendszerben. Hozzáteszem, hogy nem kántor tanító, hanem csak kántor, aki kántorképző tanfolyamokon és a saját szorgalmából tanult meg az orgonán játszani. És nem úgy végezte ezt a szolgálatot, mint abban az időben voltak többen is, hogy megvolt a maguk munkája, valahová eljártak dolgozni, és mellette vasárnaponként az istentiszteleten odaültek a hangszerhez is. Neki ez volt a hivatása, ez volt az állása, nem volt mellette világi foglalkozása. Talán el tudjuk képzelni azt, hogy mennyi lehetett a fizetése annak idején, abban a rendszerben egy kántornak. Hárman voltunk gyermekek, édesanyánk otthon volt velünk. Mindezt csak azért mondtam el, hogy ebből már érezhetjük, hogy igencsak be kellett osztani azt a kevés kis pénzt, amit édesapám kapott az ő szolgálatáért. De a küzdelmek között is megtapasztalhattam, hogy valóban mit jelent az, hogy igen, én hiszem azt, hogy Istennek gondja van ránk. Átélhettem azt, hogy akik bíznak az Úrban, azokat ő tényleg nem hagyja magukra. És olyan csodálatos volt ez a bizonyos örökség, amit én így kaptam a szüleimtől. Házat ugyan nem tudtak nekem építeni, autót sem tudtak vásárolni a 18. születésnapomra vagy az érettségire, de ezeknél sokkal csodálatosabb örökség volt az, amit így láthattam és kaphattam. Édesapámnak egyik kedves igéje volt a Zsoltárok könyve 16. fejezetéből. Ez a néhány vers: Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartod kezedben sorsomat. Osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Neki nagyon tetszett az az örökség, amit az Úrban, az Úr által kapott, és így mondhatom el én is azt, hogy nekem is nagyon tetszik az az örökség is, amit a szüleimtől kaptam. Mózes hite arra épülhetett, amit ő otthon hallott a szüleitől, és amit látott az életükben. Vajon mi, akikre Isten gyermekeket bízott, szülőként, keresztülőként, pedagógusként, vagy akik bármilyen formában gyermekekkel foglalkozunk, felkészítjük-e igazán a gyermekeket, a ránk bízottakat, az életre, arra, ami vár rájuk? Adjuk-e nekik azt, amire igazán szükségük van nekik? Vajon hogyan gondolkozunk mindenről? Úgy, hogy az a jó felkészítés, hogyha a sok-sok iskolai leckéjük mellett még megtanulnak legalább néhány idegen nyelvet, tudom, hogy szükség van rá, és nem is ellene beszélek. Hogyha még megtanulnak valamilyen hangszeren játszani, lehetőleg valamilyen sportot is űznek, még esetleg versenyeket is nyernek, és milyen jó, hogyha a hozzánk érkező vendégeknek ugye el lehet mondani, hogy az én kisfiam meg kislányom ilyen és ilyen kitüntetést kapott, vagy ezt vagy azt a versenyt nyerte meg, vagy pedig úgy gondolkozunk, hogy a kötelességeik elvégzése mellett feltétlenül bele kell férni az idejükbe, hogy a hatalmas Istent is megismerjék. Nem kell ezt a kettőt szembeállítani, hiszen nem arról van szó, hogy hanyagolják el a kötelességeiket. Ez nem vagy-vagy kérdés, hanem erre a másik kérdésre, hiszen már egy kérdést itt föltett nekünk Isten igéje, de erre a másikra is becsületes választ kellene adnunk. Van-e számunkra jelentősége annak, hogy gyermekeink, a ránk bizottak Isten tetteiről halljanak, hogy őt megismerjék? Vannak szülők, akik azt mondják, rábízom a gyermekembe, döntse elől. Amikor próbáljuk biztatni a szülőket, hogy a gyermekeket hozzák, küldjék a hittanórákra. Nem, én nem mondom neki, rábízom. De hát tud-e igazán és helyesen dönteni az ilyen gyermek, hogyha nem is ismerheti meg az élő Istent, hogyha nem hallhat róla? Mózesről olvastuk azt, hogy ő választott, és választotta inkább az Isten népével való együttjárást, mint Egyiptom kincseit. De Mózesről tudjuk, és el is hangzott már, hogy ő megismerhette Istent is. Neki megvolt erre a lehetősége. És az, hogy megadjuk a lehetőséget, megteremtsük a lehetőséget, az a mi feladatunk, a szülők feladata és felelőssége. Mózes választott. És ezzel már kimondtuk azt a nagyon fontos igazságot is, amivel szeretném befejezni ezt a bizonyságtételt, hogy a hit az bizony személyes döntéssel jár. Vagy a bűn ideig, óráig való gyönyörűsége, vagy az Isten népével való együttjárás. E kettő között dönteni kell. Most Isten igéje azért hangzik hozzánk, és hála Isten, hogy még hangozhat, hogy mi jó döntést hozzunk. És így fogadjuk hálás szívvel azt a lehetőséget is, hogy tarthatunk hittanórákat az iskolákban, és így éljünk. Hiszen ott is egyre jobban megismerhetik a gyermekek ezt a hatalmas urat, hogy aztán tudjanak ők is dönteni, helyes döntést hozhassanak, melynek következtében az életük nem vegetálás lesz csupán, hanem igazán élet, bővölködő élet, ahogyan Jézus Krisztus mondta, hiszen ő azért jött, és azért halt meg ott a Golgotai kereszten, hogy nekünk életünk, örök életünk, bővölködő szeretetben, békességben, örömben, bővölködő életünk legyen. Éljünk hát így a lehetőségekkel, hogy a mi Úrunk elvégezhesse ezt bennünk. Amen. ...246. dicséretünket keressük meg, és a harmadik verszakát énekeljük most. 246. énekünk harmadik verszaka így kezdődik. Te vagy Krisztus, mi üdvözítőnk, Szent Atyádnál békesség szerzünk. mennyei édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg neked azt, hogy így szólíthatunk. Köszönjük neked azt, hogy mindenki, aki egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, Urának, megváltójának elfogadja, az a te gyermeked lesz, és az immár így fordulhat hozzád. Köszönjük neked ezt, Urunk, köszönjük, hogy kijelentetted magad, hogy megismerhetünk téged. Köszönjük azt, hogy nem csak a Szentírás alakjai, nem csak Mózes és a többiek, nem csak a régen éltek, hanem mi, akik most élünk, szintén megtapasztalhatjuk jelenlétedet, megismerhetünk téged egyre jobban. Köszönjük, hogy ezért szólítottál meg most is bennünket, hogy ezért hangzott ígét hozzánk. Köszönjük, hogy hívsz bennünket veled való személyes kapcsolatra. Áldunk és magasztalunk Jézus Krisztusért, aki által megnyílt az út hozzád. Áldunk és magasztalunk azért, hogyha erre az útra rálépünk, akkor válik az életünk igazán tartalmassá és gazdaggá, és örök életünk lehet. Köszönjük ezt az ajándékot neked. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy a gyermekek között is, nem csak a felnőttek között hangozhat ígéd. Köszönjük, hogy te őket is, mindnyájunkat nagyon szeretsz. Köszönjük neked, hogy az iskolákban is tarthatunk hittanórát, hogy itt is vasárnaponként hangozhat a gyermekek között is a te szavad, hogy te szeretnéd őket is magadhoz ölelni. Köszönjük neked azt, hogy most itt így együtt imádkozhatunk a hittanoktatásért, a gyermekek között végzett szolgálatainkért is. Köszönjük neked azokat, akik vállalják ezt a munkát, akik készek odalépni a gyermekekhez, és bizonyságot tenni rólad, hitükről. Áld is meg őket, kérünk, hogy itt tudjanak munkálkodni a gyermekek között, hogy láthassák a gyermekek, hogy valóban nem csak szó az, ami a szájukból kijön, hanem élik is a hitüket, és hogy így láthassák, hogy mit jelent a veled való közösség. Urunk, így kérjük áldásodat erre a tanévre, a gyermekórákra, a hittanórákra, minden gyülekezeti alkalmunkra. Köszönjük, hogy együtt gyermekek és idősebbek, fiatalok és öregebbek dicsőíthetünk és magasztalhatunk téged. Engedd, hogy hadd mehessünk így el innen, a te magasztalásoddal a szívünkben és az ajkunkon, s hadd élhessük a mindennapjainkat is veled. Ajándékozz meg ilyen hittel bennünket, amely hit a hétköznapokban is meglátszik rajtunk. Imádkozunk hozzád betegjeinkért, a megszomorodott szívűekért, a könnyekkel küszködőkért, a testi-lelki problémákkal, bajokkal birkózókért. Kérünk, segítsd őket, hogy rá tudjanak tekinteni, téged hívjanak segítségül nehézségükben, és megtapasztalhassák szabadításodat. Maradj velünk, kérünk, mindnyájunkkal, a te kegyelmeddel. Amen. Együtt mondjuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nagy örömmel hirdetem azt, hogy a ránk következő napokban minden este lehetőség lesz arra, hogy itt az Isten házában halljuk az ő szavát, hiszen evangelizációs alkalmak lesznek itt a templomunkban esténként. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ezekre az alkalmakra, tehát hétfőtől péntekig, péntek este is még, 6:30 kezdettel lesznek itt istentiszteletek. Igét hirdet közöttünk Tariska Zoltán, Péceli lelkipásztor. A kérdés, amellyel szembesít bennünket Isten igéje ezeken az estéken, az az, hogy te boldog vagy-e. És meghallhatjuk azt, hogy mit mond az Isten igéje a boldogságról, illetve hogy hogyan lehetünk mi igazán boldogok. Szeretettel hívunk hát, és hívogassunk másokat is ezekre az estékre. Hirdetem azt is, hogy előtte 6:00 kezdettel együtt imádkozunk azért, hogy Isten áldja meg ezeket az alkalmakat. Tehát szeretettel várunk mindenkit, aki megteheti azt, hogy már 6:00 idejön, és leülünk együtt, és könyörgünk azért, hogy Isten legyen itt szent lelke által, és áldja meg ezeket az estéket. Munkálkodjon bennünk, hogy minél többen valóban ilyen élő közösségbe kerülhessenek vele. Tehát 6:00 kezdettel imaóra lesz, és utána 6:30-tól pedig maga az Isten tisztelet. Hirdetem azt is, hogy folytatjuk most a szünet után, a hosszabb szünet után a konfirmációs előkészítő órák tartását. Tehát pénteken, ahogyan az volt már a múltan évben is, 5:30 kezdettel konfirmációs óra lesz. Várjuk szeretettel azokat, akik már az elmúlt tanévben is jártak, elkezdték ennek a csoportnak a tagjait, tehát ezekre az alkalmakra, így a most péntekire is. Az iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom, különösképpen is a Férfi, akit Isten formált, és az Összetört álmok című könyvet, valamint a kedves iratterjesztő testvérünk értesít bennünket arról, hogy ismét megjelent a Calvin kiadónál a Magyar Áltatos Károli Biblia, amelynek 3500 forint az ára. Akit érdekel ez a kiadás, kérjük, hogy jelezze az iratterjesztő testvérünknél. Hirdetem azt is, hogy ránk következő szombaton, azaz október 2-án szeretnénk rendbe tenni itt egy kicsit a környékünket. Ez azt jelenti, hogy az udvart, hiszen bizonyára a testvérek tudják, vagy legtöbben tudják azt, hogy az épületünkben egy átalakító munkát kezdtünk el, és emiatt az udvarunk kicsit úgy néz ki, mint egy csatatér, de szeretnénk rendet teremteni. Ehhez a munkához hívunk és várunk segítséget, tehát aki megteheti szombaton, október 2-án, hogy ide eljön és segít ebben a munkában, azt várjuk szeretettel 9:00. És köszönjük szépen a segítséget. Varga András presbiter testvérünk fogja vezetni ezt a munkát. Hirdetem azt is, ami már elhangzott itt a korábbi vasárnapokon, hogy a református egyházunk iskolák napját szervezett, amely nap október 30-án lesz, 11:00 kezdettel, és egészen délután 6:00 lesznek programok, itt előadások hangzanak el, illetve a református oktatási intézmények mutatkoznak be. Ennek a helyszíne a Budapest Sportaréna. Szeretettel kérem azt, hogy aki el akar menni erre a rendezvényre, az jelezze nekem, mert tovább kell adnom a jelentkezéseket. További információt is szívesen adok, akár itt istentisztelet után is ezzel kapcsolatban. Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó tételményére, aki gazdag lévén szegény életé lettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Korábban gyűjtöttünk az erdélyi testvérgyülekezetünk számára adományt, szeretnék beszámolni arról, hogy ez az adomány megérkezett már a sübői testvérgyülekezetünkhöz. 75 ezer forint az a végösszeg, amelyik belekerült a diakónia perseinkbe. Ezt kiegészítettük, így végül is az a testvérünk, aki elvitte az adományt, 350 eurót, tehát ebből már kiderül, hogy nem forintban adtuk, 350 eurót hagyott ott a testvérgyülekezetünk megsegítésére. Isten áldja meg a jókedvű adakozókat, és köszönjük ezt az adományt is. Most pedig a 479. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el végig mind a négy verszakával, tehát 479. énekünket keressük meg. Az utolsó, negyedik versét majd fennállva énekeljük. Hinni taníts, Uram, kérni taníts, gyermeki nagy hitet kérni taníts. Így kezdődik ez a dicséretünk.
Thank you.
mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!